egymásra hangolva. Riportok, beszélgetések a Halas Rádióban.
Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Halas Rádió minden kedves hallgatóját. Beke László vagyok, ennek a műsornak a vezetője. Kedves hallgatók, megszokhatták, hogy nagyon-nagyon sok rétű és színes riportok hangoznak el ebben a magazin műsorban. A mai is ilyen, viszont stílusát és témáját illetően abban a tekintetben kilóg a sorból, hogy nem egy könnyed beszélgetés lesz. Sem beszélgetni nem könnyű erről a témáról, sem pedig meghallgatni nem lesz könnyű, hiszen a magyar történelemnek egy olyan árnyékos, vagy talán sötétnek is nevezhető területéről van szó, amit ritkán érinthetünk. Valami homály lengi ezt körül. Nagyon sok szeretettel köszöntöm Gutai Istvánt, akivel próbáltuk itt eldönteni, hogy hogyan is szólíthatom, aztán abban nyugodtunk meg, hogy nyugalmazott könyvtárigazgatónak szólíthatom. Ugyanakkor egy nagyon izgalmas történelmi területet kutat, amiről majd beszélgetünk az elkövetkező percekben, és hát ön mondta István, hogy hobbi írónak is lehet nevezni. Még egyszer köszöntöm a kedves hallgatók nevében is, és arra kérem, hogy pár gondolatban mutassa be magát.
Én is szeretettel köszöntöm Önt és a Halas Rádió hallgatóit. Sárprésen születtem, ez egy kis falu, Szekszártól délre, a Sárkod legkisebb települése. Középiskoláimat Bonyhádon, a valamikori evangélikus gimnáziumon végeztem, majd betűszedő tanuló lettem a szekszári nyomdában, és ennek elvégzése után kerültem Szombathelyre, népművelés könyvtár szakra, és ezt a diplomát az ELTE-n megfejeltem egy kiegészítő szakkal. Dolgoztam a Szeldömölki Művelési Házban, a Paksiban, a Dunaföldváriban voltam a Paksi Hírnök főszerkesztője, és a Paksi Pákolic Istvánból mentem nyugdíjba. És szerettem volna már fiatal koromban irodalommal foglalkozni, csak a népszolgálat ezt kicsit hátráltatta. Elhalasztottam folyamatosan a megírnivalókat, és amikor nyugalomba vonultam, akkor azóta igyekszem pótolni ezt a behúzhatatlan, pótolhatatlan lemaradást, és megírni azt, amit szerettem volna, legalábbis annak a töredékét. És így született meg néhány novellás kötet után a Földön futó kontrolnok menekülés Báskából 1944-45 című kötet, amelynek a megszületése is nagyon érdekes. Talán a hely szelleme megengedi, hogy azt mondjam, hogy áldás volt ezen a könyvön, a könyvíráson, hiszen magam sem hittem volna, hogy ebből valamikor könyv lesz, ugyanis erről a témáról, amit ön említett, én se sokat tudtam felnőtt koromig. Hiszen amikor középiskolás voltam, akkor nekünk kötelező mozi volt a Hideg Napok című film, ami talán még emlékeznek rá a kortársai mindenképpen, de talán a fiatalabbak is, a 42-es újvidéki razziáról és abban a magyarok szégyenletes szerepvállalásról szólt. Ezt annak idején az egész iskola tanulóifisága megnézte, és mi is megbeszéltük osztályfőnöki, vagy történelmi órában, nem emlékszem, de ahogy ennek az eseménynek mi volt az előzménye, és mi következett utána, arról nem tudtunk semmit. Egész felnőtt koromig, akkor kezdtem olvasni Cseres Tibor cikkeit, könyveit, később pedig Matuska Márton cikkeit, könyvét, Teleki Júliának a könyvét, akikkel szerencsére személyesen is megismerkedhettem, sőt, az a megtiszteltetésért, hogy a Földön futó kontrolnok című könyvem bevezetőjét Matuska Márton írta, aki a téma egyik legjobb ismerője. Ahogy mondtam, áldás volt ezen a könyvön. Először a Keresztény Értelmiségek Szövetsége a Paksi csoportjában volt. Akkor még nem könyv, hanem néhány interjú részlet alapján próbáltunk beszélgetni erről a témáról. Utána ezt hallva meghívtak Tolnára is az ottani készszervezetbe, és ahogy beszéltünk, és feleségem olvasott fel részleteket az addig elkészült interjúkból, láttam, hogy néhányan sírnak a hallgatók között. Kiderült, hogy ők is érintettek. Volt, aki Csurogról, tehát a megtorlások tűzvészkében menekült el gyerekkorában, persze szüleivel együtt. Őket is meghallgattam. Találkoztam Őcsényi menekültel, a Keskeny úton délvidéki tragédiánk 1945 című alapítvány, amelyik végül is kiadta ezt a könyvet. A kuratórium egyik tagjától kaptam címeket, Fehérvárra ellátogattam Kőbányára, mindenkit igyekeztem elérni, aki érintett a dologban, és az ő visszaemlékezéseket, vallomásaikat legyegyeztem.
Hadd kérdezem meg, hogy hogyan találkozott ezzel a témával? Mert a szavaiból azt veszem ki, hogy érzelmileg is nagyon-nagyon kötődik már ehhez a területhez.
Igen, a szülőfalomban találkoztam érdekes módon, ugyanis kiderült, noha felnőtt koromban tudtam meg, hogy a szülőfalomban is élnek bácskai menekültek. A játszópajtásom édesanyja, a keresztanyám, sőt az unokatestvérem felesége is Dél-Vidéken menekült, Zsabjáról, illetve Szent Tamásból. A másik osztálytársamnak az édesanyja Ókéri sváb, az édesapja pedig horvátországi, magyar, akik találkoztak egy magyarországi faluban. Őket kérdeztem meg először, akik érdekes módon vállalták a beszélgetést. Ugyanazt éltem át, én korábban készítettem interjúkat volt hadifoglyokkal is, és többen elmondták közülük, egymástól függetlenül, hogy amióta elmondták, megszabadultak olyan rémálmoktól, hogy szöknek és kutyák üldözik őket, magyarán letették nem tudom hány évtized után ezt a lelki terhet. Ezért nagyon fontos a kibeszélés és a meghallgatás, hogy így is ennyi évtized után meg tudjanak szabadulni ezek az emberek a szörnyű élményektől. Tudom persze, hogy nagyon nehéz ezekről beszélni, mert legjobb lenne őket elfelejteni, de úgy látszik az emberi lélek kívánja. Ettől így lehet megszabadulni, hogy elmondjuk.
Hemingway fogalmazza ezt meg olyan módon, hogy amit az ember egyszer leír, az többé nem sanyargatja.
Így van, ez nagyon pontos. Így van, ez történt ezekkel az emberekkel is. És hogy tovább folytassam, egyszer egy kiállítást nyitott meg Kóka Rozália, ugye, aki Bajmokon született, szintén mukovinai székely szülők gyermek, és megkérdezte tőlem a kiállítás megnyitó után, hogy mivel foglalkozom most éppen, és mondtam neki, hogy bácskai menekültekre készítek interjúkat. Elkérte a telefonszámomat, és néhány nap múlva felhívott egy hölgy, Gyeresnyésnyi Kis Magdolna, a Keskeny úton Dél-Vidéki Tragédiánk Alapítvány létrehozója. Őtőle kaptam újabb címeket, és így teresedett ki ez a könyv. És ez az alapítvány adta ki ezt a kötetet.
Kedves hallgatóink, egy néhány percig zenét fogunk hallgatni, és utána folytatjuk ezt a megkezdett beszélgetést Gutai Istvánnal. Várok vissza mindenkit a készülékekhez.
Egymásra hangolva. Riportok, beszélgetések a Halas Rádióban.
Ismét nagyon sok szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat. Gutai István úrral, nyugalmazott könyvtárigazgatóval beszélgetünk. Annak apropóján látogatott el hozzánk, hogy itt a Szilády Áron gimnázium könyvtárában mutatta be a könyvét, illetve egy előadás keretében itt a délvidéki események kapcsán mondott el nagyon izgalmas dolgokat. Sajnos én elég későn tudtam az előadásba bekapcsolódni, de akkor volt önnek egy furcsa megjegyzése. Azt mondta erről a történetről, hogy sűrű valóság. Hát nézzünk bele ebbe a sűrű valóságba.
Igen, ezek az emberek, akikkel én beszéltem, azok valóban az élet alját, szinte a poklokat megjárták, amíg úgy, ahogy új hazára találtak Magyarországon. Én nem arra voltam elsősorban kíváncsi, hogy mi történt velük délvidéken 1944. októberében, novemberében, vagy 45 elén, hiszen azt ottani helytörténészek, újságírók, kutatók megírták. Én arra voltam kíváncsi, hogy tudta, mit tudta kezdeni az életükkel, miután mindenüket elhagyva elmenekültek. Nekivágtak az útnak, nem tudták, hogy hol fognak aludni, hogy ebből az élethelyzetből hogy tudta kivergődni, hogy tudtak új életet kezdeni, hiszen számtalan visszaemlékező elmondja, hogy csak annyiuk volt, amit föl tudtak hirtelen dobálni a kocsira, és elindultak. Az árukban aludtak. Az volt a tudom már, hogy az akkori magyarországi falvak elöljárói már készültek az ő fogadásukra, tehát elhelyezt őket valamilyen módon családoknál. De volt olyan visszaemlékező, aki a szekér alatt ült egy szín alatt, de volt, akit befogadtak lakóházba. Tehát nagyon szomorú valóban, nagyon tömény, nagyon sűrű élethelyzetekkel találkoztam. Volt például a bukovinaiak, bombázások közben menekültek. De ugyanezt el lehet mondani a németekről is, akik a Bajai hídon nem tudtak már átjönni, mert azt már elbombázták, és akkor a transport elment Dunaföldvár felé hatalmas kerülővel, és a transport vezetője Bátőszék környékén azt mondta nekik, hiszen a gyerekek éheztek, és egy éhes gyereknek nagyon nehéz elmagyarázni, hogy miért nincs ennivaló, csak azt fordították, hogy brót, brót, és azt mondta a felnőtteknek a transportvezető, hogy menjenek el a Bátészék környék és Váb falvakba, ott majd biztos kapnak ennivalót. Így is történt. Ott tisztálkodtak, kaptak ennivalót, és az egyik érdekes, talán ezt megemlíthetem, az egyik osztálytársam szülei így ismerkedtek meg. az ókéri sváb 16 éves lány, és a Horvátországban menekült magyarországi fiú. Ugyanis a János, így hívták a Horvátországból menekült magyar fiút, szerbül ráköszönt a bácskai menekült lányra, a német lányra, aki nagyon meglepődött ezen, és nem volt hallandó tovább menni a transportot Németország felé. A szülei, nagyszülei hiába mondták neki, megértem az aggodalmukat, hogy háborús helyzetben egy, úgy fogalmazott Rózsika néni, hogy egy ilyen-olyan ember, hiszen akit akkor látott először, nem maradhat itt, de ő megmaradt. És 80-valány éves korokig együtt éltek, fölneveltek három gyereket, és nemrég haltak meg. Tehát eddig tartott ez a Drávó Dikó nevű köszönés, vagy ráköszönés. De a másik visszaemlékező, aki német származású volt, Bácsban született, több tábort megjárva, többszöri szökési kísérlet után embercsempészek segítségével kerültek át Magyarországra, Tolna, Bátaszék, után Bonyhádon lehettek nyugalmat, és onnan tudtak kirajzolni mind a négyen, ugyanis ennek a házaspárnak négy gyereke volt.
Úgy látszik, hogy ezek a fájdalmas, nehéz korszakok is megtermik a maguk szép gyümölcsét.
Igen. És főként csodálatra méltó az a kitartás, hogy ilyen élethelyzetből példaképpen ennek a német családnak volt arra energiája, hogy mind a négy gyereket tanítassa a zenére is, ami persze talán teljesebbé tehette az ő életüket. Volt olyan visszaemlékező, ezt a bátyja mondta el, aki a paripási lágerben született, és csak úgy tudták megmenteni az életét, hogy a szülei és a nagynénje találtak a padláson befőttes üvegeket, abba tettek melegvizet, és azt tették a csecsemő mellé, ez mentette meg az életét. El is nevezte a visszaemlékező bátyja ezt paripási inkubátornak. Kis enyhe, szomorú iróniával ez mentette meg az életét. Később gyógyszervegyész lett, és 11 évig vezette a Richter Gedeon gyógyszergyár pozsonyi képviseletét. Tehát ilyen indulás után.
Akaratlanul bennem van a gondolat, hogy persze ez ott az előadás közben is valaki részéről elhangzott, hogy a történelmet mindig a győzteset írják. Bennem ott volt az a gondolat, hogy sajnos olykor a veszteseket is meg kellene kérdezni. Annál is inkább, mert szenvedés bármelyik irányból és bármelyik nép vagy nemzet irányából szemléljük, az szenvedés fog maradni. Miért van az ön szerint, hogy egyes népek tragédiáit felszínre hozzuk, kibeszéljük, alkotások százai, ezrei születnek róla generációkon keresztül, másokat pedig mintha tagadni akarnánk vagy próbálnánk?
Ennek én sem tudom pontosan a magyarázatát. Amikor készültem a könyv megírására, akkor elolvastam Starr Tamás történésznek az egyik tanulmányát. Ő a második világháborús magyar emberveszteségek avatott kutatója. És ő is leírta be a tanulmányában, hogy egyre másra születtek a délvidéken ottani szerzők, helytörténészek, kutatók, újságírók tollából, akik feldolgozták könyveikben, kiadványaikban ezeket a szörny élményeket, eseményeket. És az imént említett Budapesti Székelyi Alapítvány azóta már 16 ilyen tárgyú könyvet adott ki, és a történész sajnálata alapította meg, hogy ezek a munkák valahogy nem szivárognak át a magyar történetírásba. Nem csak a magyarban nem, hanem hiányoznak a nagy európai összefoglalókból is, tehát ilyen háborús témájú összefoglalókból, de hiányoznak a nagy magyar millennium kiadványból. Tehát ezt nem tudom megmagyarázni, de az a fontos, hogy egyre több úgymond civil szerző jár ennek után, és egyre több munka születik ezekről az eseményekről, és örülök, hogy én is beletartozhatok ebbe a sorba.
Annak ellenére, hogy próbáltuk így együtt keresni a választ, és hát igazából én se tudom megfogalmazni, ön is azt mondja, hogy nem. Valahol azt hiszem, hogy a szívünk meg a gondolataink mélyén azért tudjuk erre a választ. És majd ennél a gondolatnál folytatjuk néhány perc zene után. Kedves hallgatókat föltétlenül várjuk vissza.
Egymásra hangolva. Riportok, beszélgetések a Halas Rádióban.
Nagy tisztelettel köszöntjük a kedves hallgatókat. Gutai Istvánnal beszélgetünk, és ahogy az szokott lenni így a fölvétel közben, amikor a mikrofon ki van kapcsolva, akkor is zajlik a beszélgetés önnel is, meg másokkal is. Hát ezek az igazi gyöngyszemek, de ezek azért mégse kerülhetnek adásba, de talán majd egyszer ennek is elérkezik az ideje. Annál a gondolatnál fejeztük be egymással a szünetben a beszélgetést, hogy megérint bennünket egy-egy alkotás, egy-egy sorsfordító esemény, amivel találkozunk, vagy éppen megélői vagyunk, vagy egy történelmi helyzet, amiben akár sok-sok évtized után hallgatóként belecsöppenünk. Még az előadás vége felé tetszett említeni azt a gondolatot, hogy ezután a könyv is kutató munka után szeretne visszatérni a szép irodalom felségvizeire, mert hogy ki zökkentette a mederből mindaz, amivel találkozott. Hogyan élte meg ezt a hatalmas történelmi tragédiát, amiről most beszélgetünk?
Ha szabad ezt mondani, rabul ejtett engem a téma, amikor találkoztam egyre másra emberekkel, vagy úgy, hogy címet kaptam, vagy úgy, hogy könyvemutató után jelentkeztek, és elmondták, hogy az ő családjuk is érintett ezért és azért. És én őket mind meghallgattam, és legyegyeztem a sorsukat. Hasonló katartikus élmény ért, mint amikor olvas az ember egy szép irodalmi művet, és azonosul a hős szenvedéseivel, küzdelmeivel, sorsával. Én is ugyanezeket éltem át, hiszen ezek valójában szenvedéstörténetek. Azt is mondhatnám, hogy amikor az ember játékszere lesz a történelmi mozgásoknak, és próbálja túlélni, próbál kimenekülni belőle, de nyilvánvaló, hogy helytállás nélkül ez nem sikerülhet, sőt egymás segítése nélkül se. Olyat is hallottam, hogy a partizán elnézett néhány dolgot, magyarán a parancsát nem teljesítette, kibújt belőle arra néhány percre az ember, az emberség, és ez mentette meg például annak a kisfőnök az életét, akinek a szülei szökést próbáltak meg a táborból. És én a szép irodalmi alkotásaimban is általában földhöz ragadt témákat szoktam megírni. Nem azt jelenti, hogy lemásolom a valóságot szóról-szóra, hanem mindenképpen életközeli eseményeket írok meg a novelláimban. De ahogy említettem is a könyvbemutató vége felé, ezek a témák, ezek a sorsok annyira hatalmukba kerítettek, magukkal ragadtak, hogy nem tudok tőlük szabadulni. Valószínűleg nem lesz már ebből egy újabb könyv, mert azért már az sok lenne, viszont a valóságtól, hogy mennyire nem tudok szabadulni, jellemző a most olyan szexárdi férfiakkal, illetve családtagokkal készítettek interjúkat, akiket nem tudtak behajtani a TSZ-be 60-ban. Akik megpróbáltak megállni, és többé-kevésbé sikerült is a saját lábukon. Ugye ez is fontos történelmi téma és történelmi korszak, időszak a magyar történelem, hiszen én szerintem akkor történt a magyar parasztság gerincének végső eltörése. Azóta már magyar parasztságon nem nagyon beszélhetünk. És ezt a pillanatot szeretném megragadni több emberi sors ábrázolásával, hogy mik történtek ezek, hiszen akkor mi már éltünk, tizenvalány évesek voltunk, és emlékszem én is öregapám beszervezése a TSZ-be, hogy milyen módszerekkel, meg hát találkoztam olyan emberekkel is, akiket szintén megkönnyargattak, és most kíváncsi vagyok, hogy ez a néhány szexárdi férfi, vagy azóta elhunyt édesapa, gyerekei, ezt hogy élték át, hogy viselték el ezt a sorsot. Az egyikük elmondta, azt már mondhatom, hogy ha ez nem történik meg, akkor máshogy alakul az élet, ami természetes.
Annál is inkább érdekes ez a gondolat, amit megemlít, mert az akkori propagandában viszont bőszen elhangzott az, hogy 100%-osan sikerült ennek a tevékenységnek a megvalósítása. Hát úgy látszik, nagyon értékes dolog a történelem, hogyha ennyien hamisítják.
Igen. Ha szabad egy személyes élmény ezzel kiegészíteni, amikor a mi falunkban a Sárbelésen ment a TSZ szervezés, akkor minden új belépőt nótával köszöntöttek a községházán felszerelt hangszórón, tehát a stúdióból. És amikor begyűrték most a dédapámat is, aki cseléd volt, tehát a marxista szemlélet szerint azonnal be kellett lépni önként a TSZ-be, és megkérdezték tőle, Nagy Gyuri bátyám, mit rakjunk fel annak örömére, hogy aláírta a belépési nyilatkozatot. Azt mondta a dédapám, hogy tegyék fel a himnuszt. Erre azt mondták, hogy azt mégse lehet, kérjen mást. Akkor azt mondta, hogy tegyék fel azt, hogy lekaszálták már a rétet, mert lekaszálltak bennünket is. Tehát ez történt. És úgy látszik, egy gazdálkodó ismerőse mondta, hogy ez a sors sorozat nincs megörökítve. Hát én emlékeztem 20 órára meg egy vekre, de ez valóban az más nézete, más vetülete ennek a történetnek. Én most arra vagyok kíváncsi, hogy azoknak a sorsa hogy alakult, akik elszenvedték ezt, hogy nyilvánvaló, hogy a bosszú nem maradt el, mert elmondják, hogy elvették a földjüket, és máshol adták ki rosszabb területen, tehát nem volt ez egyszerű, de van, aki talpon maradt, és erre vagyok kíváncsi, hogy ez hogy történt.
Hát biztos vagyok benne, hogy izgalmas kutató munka lesz, és majd a az eredménye is meg fog jelenni egy könyv formájában. Kedves hallgatóim, ismét néhány percig zenét hallgatunk, és utána még néhány gondolat, illetve kérdés válasz erejéig várunk vissza mindenkit a készülékekhez.
Egymásra hangolva. Riportok, beszélgetések a Halas Rádióban.
Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Halas Rádió Egymásra hangolva magazinjának hallgatóit. Gutai István úrral beszélgetünk. Sok mindenről szó esett már közöttünk az elmúlt percekben. És bennem egy ismert magyar zenész énekes egyik dalának a gondolatai forognak. Föl is írtam, hogy pontosan tudjam idézni Zoránnak ezt a jól ismert, remélhetőleg jól ismert nótáját, hogy rég volt, borongós évek jártak még, anyánk csak félve súgta még, hogy nekünk a holnap lesz majd szép. Sokat szenvedett nemzet vagyunk, és ennek a vidéknek az a része is, amiről beszélgettünk, sokat szenvedett. És lehet, hogy még a ma élők szemében is ott csillog a fájdalom, unokák, dédunokák esetében is. Súgják nekik, vagy már lehet hangosabban is mondani, hogy a holnap szebb lesz.
Erre a dalszövegre gondolok, akkor eszembe jut öregapám, akinek azt mondták annak idején, majd az unokáknak jobb lesz.
Mindig ezt hisszük.
És Zorán is ezt énekli, és közben mi is papák lettünk, öregapák. Úgyhogy nem tudom. Ahogy a mostani világhelyzetet látom, nem vagyok bizakodó.
Ismétli önmagát a történelem?
Hát nem tudom, de félelmetes, amik történnek Európában, és félek, hogy amik Magyarországon is történnek. Nekem is eszembe jutott, nem amikor hallottam a Zorán dalszöveget, hanem amikor raktam össze a bácskai könyvet, akkor nekem viszont a Nagyferó egyik szövegrészletet jutott eszembe, hogy 20. század, ezt jól megcsináltad. Mert tényleg, ezekből a történetekből Lukács László utalt rá a bevezetőjében és az árszobában is, hogy ezek a sorstragédiák a mi család történeteink is lehetnének, ha nem vagyunk olyan szerencsések, hogy ezekből kimaradunk. Én azt látom, hogy ezekből a történetekből a 20. század magyar történelmének mozaikja összerakható, hiszen elmenekülnek Bácskából magyarok, németek, zajlik a németek kitelepítése, közben a magyar császlóvállalat lakosságcsere egyezmény következtében oda zúdulnak Bonyhád környékére a felvidéki magyarok. És ezek a tragédiák akár egy faluban is összegződhetnek, amit egy-egy vegyes házasság talán felold, vagy az idő begyógyít. Volt olyan visszaemlékezőm, aki hadikfalvi székenként került Kétyre, Bonyhád környéki kisfaluba, akinek felvidéki lett a felesége, de olyanra is tudok, egy felvidéki fiú egy itt maradt sváb lányt vett feleségül, jelesül Győr könyvben, de ők nem szerepelnek a könyvben. Tehát talán az idő meggyógyítaná ezeket a fájdalmakat, begyógyítaná, vagy egy másik visszaemlékezőre is utalok, aki német származású, ahogy a mi vidékünkön mondják, nevezik őket sváb, és a szintén német sváb származású élettársával tanítja a Bonyhád környéki falvakban a bukovinai székelyeket a saját táncaikra, ő hegedű kíséretében. Az élettársa Éva pedig táncot tanít nekik. Tehát ilyen szép feloldozás is van, de gyakran eszembe jut, ha már a sláger szövegektől indultunk, akkor idézzük József Attilát is, mert ugye, hogy megfordítva ő versének sorrendjét, mi tudja azt a harcot békévé oldani, amit őseink vívtak? Az emlékezés. Ezt mondhatnánk konyhanyelven kibeszélésnek is, de semmiképpen nem a felejtés és az elfolytás. Igyekeztem ezzel a kis könyveskével ezt hozzájárulni.
Én nagyon szépen megköszönöm ezt a beszélgetést. Annál is inkább, mert az ismereteim is egy kicsit kiegészültek, de bennem nem ez jelenti a legnagyobb értéket, hanem egyáltalán az, hogy egy olyan emberrel válthattam néhány szót, aki testközelből, talán fájdalmasan közelről szemlélhette bizonyos időn keresztül ezeket az eseményeket. Köszönöm önnek a beszélgetést, meg azt, hogy megírta ezt a könyvet és elhozta ide közénk, és kívánom azt, hogy amikor visszatér majd a szép irodalom területére, akkor ott is nagyon-nagyon sok öröm érje, és hát legyen ennek majd sikere.
Én is köszönöm az érdeklődést, és köszönöm, hogy megkérdezett.
Nagyon szívesen, és kedves hallgatóktól pedig azzal köszönünk el, hogy ha van lehetőségük, akkor ismerkedjenek meg a mi magyar történelmünknek ezzel a nem mindennap látható, tapasztalható részével. A további napjukra pedig nagyon sok áldást, munkájukhoz sok erőt és jó rádióhallgatást is kívánunk. Viszonthallásra!